Mózes második könyvében folytatódik a mostani heti szakaszunk, amelynek a neve Bo. A második könyv 10. fejezetében az első verstől. És mondta az Úr Mózesnek, menj be a fáraóhoz, mert én keményítettem meg az ő szívét és az ő szolgáinak szívét, azért, hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük. Bo, vagyis menj, amit a héber fordításban úgy tudunk visszaadni, hogy jöjj. És nagyon sokszor beszéltünk erről már az elmúlt évek során, hogy Isten nem elküldi Mózest, hogy indulj, menj el a fáraóhoz, hanem azt mondja, hogy jöjj a fáraóhoz. Ebben benne van egy olyan, hogy igen, ő már ott van a fáraónál, igen, ő már megmutatja az ő hatalmát, az ő erejét, az ő mindenhatóságát és az ő örökkévalóságát, hiszen itt ebben a könyvben főként az örökkévalónak a különböző tulajdonságait, a különböző attribútumait lehet majd megismerni. És amikor azt mondja, hogy Bo, abban a mennyben egy igazából egy hívószó van, jöjj. Jöjj, mert én már ott vagyok. Nagyon sokszor hangzott el az elmúlt években a tanításaink során ennek a Bónak a miben léte, a jelentése. Egy rendkívül rövid, mégis határozott szó, nem véletlenül hangzik ez el, így, ahogy Isten hívószava konkrét, tömör és lényegre térő, lényegre utaló. És itt már valóban a konkretizálás felé haladunk, amikor is eljutunk odáig, hogy már nincs a fáraónak szabad választási, döntési joga. Eljutottunk odáig, amikor már Isten keményítette meg a fáraónak a szívét, és innentől kezdve minden egyes csapást megelőzően Isten keményíti meg a szívét a fáraónak. És a múlt héten beszéltünk erről, hogy mit jelent az, hogy az embernek van egy bizonyos határa, ameddig elmehet, meddig mehet el, és van egy bizonyos pont, ahonnan Isten önmaga már azt mondja, hogy nem lehet ezeket a határokat tovább vinni és feszegetni. Ekkor már ő jelenik meg, az ő ítélete, az ő akarata, az ő láthatósága, az ő törvényrendszere, minden megjelenik már úgy, mint egy határozat, egy dekrétum, egy olyan dolog, ami nem lehet változtatni. Egy olyan dolog, amit már nem lehet visszagöngyölni, hogy jobbítsuk meg csináljuk vissza, meg térjünk vissza rá, meg hozzuk helyre. Van egy dolog, van egy pont, amikor már nem lehet változtatni. Van egy szakasz, amikor már Isten elrendelt tervében bekövetkezik minden, úgy, ahogyan azt ő elrendelte. És ehhez a részhez érkeztünk el, a Bo heti szakaszában. Itt tulajdonképpen már megnyilvánul az, és ezekről is szót ejtettünk az elmúlt évek során, amikor a szellem és a szellem küzdelme folyik. Itt már áttérünk egy olyan síkra, amikor már tulajdonképpen ki vannak zárva a lelki erők, ki vannak zárva a saját érzések, a saját akaratok, a saját megnyilvánulások, és már rátérünk egy olyan síkra, ami mondhatnánk azt, hogy emberfeletti síkon zajlik. És mégis ennek a részvevői az emberek maguk. És nagyon érdekes megnézni azt, hogy hogyan lesznek résztvevői ebben a húsvér emberek, hogyan lesz egy tényleg a modernkori szóval érve egy transzcendens harcnak a szereplője, a materiális ember. És hogyan zajlanak ezek a küzdések, ezek a küzdelmek a szellemvilágban, aminek letükröződik a menete itt a földi létben is, konkrétan Egyiptom fiai és Izrael fiai között. És itt már valóban Isten egy nagyon elrendelt, nagyon konkrét, nagyon határozott feladattal küldi Mózest újból és újból a fáraóhoz. A 8. csapásnál járunk. És a 8., 9. és 10. csapás már tulajdonképpen ez az utolsó három nagy monumentális csapás valóban olyan jeleit mutatja meg Istennek, amit már ember nem tud korrigálni. nem tud igazítani. Itt már annyira érződik az, hogy az ember feletti erők mozognak. És az ember feletti erőknek a mozgása mégis meghatározza az embereknek a reakcióját. Nagyon érdekes az, hogy hogyan változik akár Egyiptom népe is. Átéli ezeket a csapásokat, de beszélgettünk a múltkor is róla, hogy eljutnak egy olyan pontig, amikor már látják, hogy már nem lehet a fáraót támogatni. Ők, akik Istennek hitték a fáraót, észreveszik, hogy itt egy nagyobb erő mozog. Egy nagyobb erő. És ez őket is döntéshelyzetre kényszeríti. Ennek a következménye lesz majd az, amikor a kivonulás előtt valóban odaadják azokat az ezüst és arany edényeket, és olvasunk egy olyan részt, hogy az egyiptomiak szemében kedvesek lettek a zsidók. Nagyon érdekes rész ez, hiszen az egyiptomi egy felsőbbrendű lénynek tartotta magát a szolgákhoz képest, és ugye itt egy rabszolga hadról van szó, és mégis kedvesek lesznek ezek a nyomorult szolgák, ezek az eltiprott rabszolga had csőcselék vagy embertömeg, majdnem mondtam egy mai közkedvelt szót.
Migránsok.
Migránsok, igen, a migránsok, de inkább azt mondanám, hogy egy iszonyat nagy tömeg. Egy tömeg, mert hatalmas nagy tömegről van szó, és ez a tömeg valahogy kedvelt, és kegyes lesz az egyiptomiak szemében. És ezt a zsidók nem maguk vívták ki. Nem azért, mert olyan jópofák voltak az egyiptomiakkal szemben. Isten volt az, aki megmutatkozott és kedvelté tette az egyiptomiak szemében a zsidókat. És ez, ahogy Isten egyre inkább megmutatkozik, ez nagyon sok elválasztódást okoz. Az egyiptomiak eddig egyként támogatták a fáraót, azonban már ők is megoszlanak, már ők is rádöbbennek arra, hogy itt valami felborult. Az, amit eddig azt hittem, hogy működőképes, most meglátom azt, hogy nem úgy megy, ahogy én gondoltam. És ez annak köszönhető, hogy igen, már a lelki szint felett történik ez az egész bó heti szakasz, már túl vagyunk ezeken az érzelmi dolgokon, és igenis, amikor a szellemi harcok történnek, akkor ezek a harcok mindig egy döntésre kényszerítik az embert. Egy olyan döntéshelyzet elé állítják, hogy most te válasz. Eddig a főnöködnek adtam választási lehetőséget, de itt most te, mint alattvaló, te, mint beosztott, lásd meg, hogy kinek az oldalára állsz. És ahogy haladunk tovább, 8. és 9. csapás megtörténik, és az utolsó nagyon monumentális rész a 10. csapás előtt felhangzik egy nagyon erőteljes rendelet a zsidó nép számára. Ekkor hangzik el tulajdonképpen a peszachi báránynak és a széder estének az elrendelése. És mielőtt megtörténik a 10. csapás, ezt az egész széder estét, ezt az egész peszachi elrendelést meg kell ülnie a zsidó népnek. Tulajdonképpen a zsidóságban az egyik legnagyobb ünnep, és a három zarándok ünnepünk közül az első, a Pészaknak az ünnepe, ami ebben a heti szakaszban található. Ennek az elrendelése, ennek a nagyon részletes leírása, a miben léte, az, hogy szinte lépésről lépésre megmutatja, hogy mit és hogyan kell csinálni, az ünnep bejövetelének a Pészak első előestének, a széderestének a leírását találjuk itt. Azért érdekes ez, mert ezekben a leírásokban olyan utalások is vannak, amik abszolút nem a jelenre vonatkoznak, hanem a jövőre. Egy olyan jövőre, amiről még halvány gőzük nincs azoknak, akik itt ebben a szituációban vannak, hogy az majd lesz. És mégis ki van jelentve, hogy mindaz, amit te itt megcsinálsz, az egy dolog, hogy most éppen meghagyom neked, hogy kend be az ajtófélfádat vérrel, mert csak így fogsz tudni megmenekülni. De számos olyan utasítás is van, ami majd arra vonatkozik, hogyha bemégy arra a földre, amit Isten ad neked, és ott lakni fogsz, és éled a saját kis szabad életedet, akkor mit kell csinálnod? És ha belegondolunk ebbe az egészbe, ez olyan megfoghatatlannak tűnik. Hogy itt van egy szolganép, 9 csapást láttak, hogy mi történik, itt vannak Egyiptomban, itt vannak agyon nyomorítva, és akkor Mózes mond nekik olyat, hogy majd a saját otthonotokba, Kánaánba ezt is ezt fogjátok tenni, és milyen jó lesz, hogy ott majd szabadságban éltek, és majd el tudjuk ezt képzelni. Ez olyan, mintha egy mese lenne ez az egész. Olyan, mintha egy ilyen elképzelt történet lenne. Tudja-e hinni egy nép, amely generációkon keresztül szolgaságban élt? Tudja-e hinni ezt? És egyáltalán van-e fogalma arról, hogy mi az, hogy szabadság? Olyan ismeretlen kifejezések jelennek meg, és mégis ez a nép teljes mértékben hittel megcselekszi mindazt, amit Mózes mond. A 12. fejezetnek a 21. versétől felolvasom ezt a részt, ugyanis ezt megelőzően Isten mondja el Mózesnek, hogy mit kell tenni, és aztán Mózes szépen elmegy és elmondja a népnek, hogy mit kell tenni. Ez pedig így szól. Előhívál tehát Mózes Izrael minden véneit és mondanékik, fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint, és öljétek meg a páskát. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, amely az edényben van. Ti közületek pedig senki ne menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Mikor által megy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, s nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Megtartsátok azért ezt a dolgot, rendtartás gyanánt, magadnak és fiadnak, mindörökre. És mikor bementek a földre, melyet az Úr ád néktek, amint megmondotta vala, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a ti fiaitok mondják néktek, micsoda ez a ti szertartástok, akkor mondjátok, páska áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtá magát, és leborula. És menjenek, s úgy cselekedjenek az Úr fiai, úgy cselekedjenek az Izrael fiai, amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek s Áronnak, úgy cselekedjenek. Egy rendkívül érdekes rész ez, mert 3 időség szerepel benne. A jelen, a jövő és a múlt. És azért érdekes ez az egész, mert ebben benne foglaltatik az örökké valóság. Benne foglaltatik az örökké valónak az időtlensége. Hiszen az első részben olvassuk azt, hogy vegyétek és csináljátok itt és most, ezt és ezt kell tenni, azért, hogy megmeneküljetek. És aztán, amikor ezt elmondja, utána azt mondja, hogy majd, ha elmész arra a földre, amit az Úr ad, akkor is ugyanerre emlékezz vissza, tartsd meg, és hogyha majd ott, a jövőben kérdezi a gyermeket, hogy mi ez az egész itt, akkor emlékezz a múltra, és mondd el neki azt a múltat, ahonnan jöttél, amiből jöttél, aminek köszönhetően most szabad vagy. Egy nagyon érdekes, időket átívelő pár vers olvasható itt ebben a 21-től 28-ig terjedő részben, és ebben egyetlen egy mondat volt az, ami most megfogott, és úgy érzem, hogy ennek a bónak is talán egyik súlypontja ennek az egész heti szakasznak, és mindennek a történésnek, ami itt végbe megy. Ez pedig a 27. vers utolsó mondata, és a nép meghajtá magát, és leborula. És ebben egy olyan kifejezés szerepel a héber szövegben, hogy meghajolni, és leborulni. A kettő nem ugyanaz. Bár okon értelmű szónak tűnik, de nem. Jelentésében egész más. A meghajlást egy zsidó ember nem tehette meg ember előtt, csak is Isten előtt. Erre jól ismert példa Eszter történetében, Mordechai története, ugye, aki nem hajtott térdet ember előtt, és ez Hámánnak feltűnt, és éppen ezért bosszúból ki akarta írtani az egész zsidó népet. De több bibliai szereplő is van, akik nem hajtanak térdet emberek előtt, sem bálvány előtt, sem senki előtt, csak egyedül az örökkévaló Isten előtt. Ez a térdhajlás, ez a térdhajlítás tulajdonképpen, ez ma is átment a zsinagógai rituáléba és a gyakorlatba, amikor is Isten előtt meghajlunk. Akkor a zsidó ember, amikor imádkozik, kicsit megrodgyantja a térdét, és úgy hajol meg. Ez a meghajlás elsődlegesen a tiszteletadásnak a jele. És valóban a zsidó ember nem hajlandó embernek olyan tiszteletet adni, amit Istennek megad. Van egy fajta olyan tiszteletadás, egy olyan meghajlás, egy olyan alárendelődés, amit nem hajlandó senki másnak megtenni, csak is kizárólag az ő urának, az örökkévalónak. És amikor ez elhangzik, hogy meghajoltak, tulajdonképpen itt más nem történik, mint az, hogy ők már ezzel elismerték Istennek, az örökkévaló Istennek az uralmát. Ugyanis itt azért bármennyire az egyiptomiakat érte a csapás, ott voltak a zsidók, s mindent láttak, szemtanúként. És szó is esett arról, hogy még rájuk is rászálltak azok a böglyak, az ő házukban is ott ugráltak a békák, de nem érte el őket csapásként. Megélték, meglátták, időnként még a saját bőrükön is megtapasztalták, de mégsem csapásként élték meg. És itt, ebben ők egyfajta vallást is és hitet is tesznek amellett, hogy tudjuk, hogy ő az örökkévaló. Kicsit olyan ez, bár a hasonlat most sántít, mint annak idején, majd később Illés a Kármelhegyen. Tessék, vessünk számot, ki az igaz Isten, Bál vagy az örökkévaló? Valahogy ez a csapás sorozat is nem csak Egyiptomot ítélte meg, hanem választás elé vitte Izrael népét is. Látod-e, érzed-e, tudod-e, hiszed-e, hogy ő az örökkévaló, hogy ő atyáid Istene? Lásd meg, hogy ki az az Isten, aki kiválasztotta atyáidat. És az az Isten, mint ahogy az előző heti szakaszban szerepelt, megjelent annak idején, mint mindenható Isten, de most örökkévalóként akar megjelenni előtted is. Izrael fiai előtt is örökkévalóként akar megjelenni. Nem csupán kihozni, kiszabadítani és bevinni szépen arra a helyre, amit megígért, hogy menjen az isteni terv, hanem megmutatni azt a részét, amelyik mindenek felett álló. Azért, hogy az a nép tudja, ki az Istene. És ezzel a tért hajlással, ezzel a meghajlással jelzi azt a tiszteletet, ami csak is kizárólag az örökkévaló Istennek járhat. Ezzel minden bálványt kizár, ami Egyiptomban hódított. Ezzel minden más istenséget kizár. Mert csak az örökkévaló előtt hajlik meg és hajtja meg az ő térdét. De ez még nem minden, mert ezután jön az, hogy és leborult. És ez a leborulás, ez ma is felhangzik a zsinagógai liturgiában, bár ma már nincs leborulás. Ez lesz az a leborulás, ami majd a papságba is átmegy, a papság feladatkörébe, hiszen amikor leborul a papság, és leborulnak Isten előtt, amikor az áldozatokat bemutatják, ezzel elismerik nem csak Isten uralmát és mindenhatóságát, hanem azt, hogy senki más nem rendelkezik felettük, csak is kizárólag az örökkévaló. A térd hajlással elismerem azt, hogy Isten az örökkévaló, ám a leborulással ezt az egészet személyessé teszem. A magamévá teszem. mert meghajolni könnyű és egyszerű bárki előtt, de leborulni az már nehezebb. Azt már én magamra veszem, személyessé teszem ezt az egészet. A meghajlás átmegy egy leborulásba, és az általános tiszteletadás és az általános elismerése annak, hogy igen, Isten örökké való Úr, ezt az általánosat magamra veszem. Az enyémmé, a sajátommá teszem. Úgy, hogy amikor leborulok, egy olyan szót használ itt a Héber, hogy arccal érintkezem a földdel. Ez nem csupán meghajlás. Ez az a fajta leborulás, amikor a homlokom, az arcom és az egész fejrészem, az egész arcrészem érinti a földet. Találkozik a földdel. Kell, hogy találkozzon. Ez a leborulás. Ez viszont hihetetlenül nagy alázatot igényel. Alázat nélkül nem lehet leborulni. És itt a zsidó nép eljutott egy olyan pontig, amikor képes volt megélni azt az alázatot, hogy leboruljon az Isten előtt. Eljutottak egy olyan pontig, hogy véglátták a 9 csapást, és meglátták azt, hogy igen, Isten hatalmas, örökkévaló, igen, elismerik, meghajlanak, de a csúcspontja ennek az egésznek az, amikor leborulnak. Mert ezzel a leborulással egységesen mindenki magára vette az örökkévaló uralmát. Nagyon sok zsidó magyarázó úgy jön ezzel a leborulással, hogy miért is történt meg ez, miért nem kellett volna csak simán meghajolni, miért kellett az, hogy egy nép, ha csak úgy vizuálisan magunk elé képzeljük, az a rengeteg ember fogja magát, és leborul. Nem csak meghajtja magát, hanem leborul olyan szinten, hogy az arca a földet látja, érintkezik vele konkrétan. Sokan úgy magyarázzák, hogy ez azért váltotta ki ezt az emberekből, és az váltotta ezt ki, hogy meghallották Kánaánnak az ígéretét. És lehet, hogy van benne valami. Ugyanis azt hallották, hogy itt egybefolyik a jelen, a jövő és a múlt. És azt hallották, hogy ez nem a holnapi napra szól, hogy majd te ezt megcsinálod, és Isten meg fog menteni, és utána jaj, de jó lesz, és dorbézolhatsz, és élheted az életedet. Hanem ez az egész, ami most itt veled történik, ez a jövőnek szól. Ez a fiaidnak szól. Ez az unokáidnak szól. A leszármazottaidnak szól. Itt már nem csak rólad van szó, hanem a jövőről. Arról, azokról, akiket te még nem látsz, de lesznek. És akiket majd meglátsz, és nekik elmondhatod a múltat. És itt talán, itt ennél a résznél valóban megérezte Izrael népe, Izrael fiai, hisz még népről nem tudunk beszélni, de az Izrael fiairól igen. Megérezték, hogy ez már több. Ez már több, mint egy általános, hatalmas nagy Istennek a megnyilvánulása. Valahol itt kezdődött el a szövetség. Valahol itt kezdődött el az a fajta szövetség, ami olyan homályba tűnt. Az az ábrahámi, izsáki, jákobi szövetség olyan homályos lett, ami sok-sok nemzedék eltelt azóta, és úgy eltűnt, úgy elhomályosodott, azt se tudják már, miről van szó, és valahogy, mintha itt újra éledne. Valahogy, mintha itt sajátjává tenné a nép. Mindazt, amit eddig láttak, hallottak, s megéltek, a sajátja lesz. És amikor leborul, onnantól kezdve tud elindulni, hogy megtegye mindazt, amit Isten kért, úgy cselekedjen. És amikor arra tesszük fel a kérdést, hogy mi Isten akarata, és hogyan tudom én megtenni Isten akaratát az én életemre nézve, hogy tudom véghez vinni mindazt, amit ő kér, akkor ez az egy mondat álljon itt előttünk. Nem elég meghajlani. Nem elég az, hogy te elismered Istennek a hatalmát, nagyságát, örökkévalóságát. Nem elég az, hogy én elismerem Krisztusnak a váltságművét. Nem elég az, hogy én elismerem, igen, ő a messiás. Nem elég, hogy tudom az összes igeverset kívülről, bármikor elmondom bárkinek, hogy mihol szerepel. Nem elég. Amíg nincs meg a leborulás, addig nem fogod tudni megtenni mindazt, amit Isten kér. Mert csak a leborulást követően tudott a nép fölállni, és elmenni megtenni mindazt, amit Isten kért. És amíg az emberben nincs ott az alázat, az az alázat, ami őt szó szerint padlóra küldi, vagy a földre küldi, addig nem tudja megtenni Isten akaratát. Isten az alázatosokkal tud valamit is kezdeni. És itt a nép egységében, összhangban és együtt élte meg azt, hogy mi az, hogy alázat. Nem a formális nagy leborulásokra van szükség a templomokban. Nem a hatalmas nagy hajbókolásokra van szükség a zsinagógában, nem. Arra a szívbeli leborulásra, amit itt a zsidók megéltek. Ez adta a megmenekülésüket. Ez adja a mai embernek is a megmenekülését, ha le tud borulni. Ha a szelleme lelkes, akár teste is, teljes mértékben alázattal van Isten előtt. Mert csak így lesz személyes mindaz, amit általánosságban ismersz. Csak így lesz a tiéd, csak így lesz az enyém. Vajon le tudunk-e együtt borulni? Vajon tudunk-e úgy alázatban ott lenni Isten előtt együtt, hogy igen, megláttam, megtapasztaltam, megértettem, már túl van a lelki érzékszerveimen, itt már a szellemem az, ami megadja magát, és teljes mértékben alázatban van Isten előtt. Ha tudunk ilyen alázatban lenni, akkor tudunk szellemben együtt leborulni. És így tudunk fölkelni, és elmenni, és házanként mindenki hazamenni, és tenni Isten akaratát, cselekedetét, hogy aztán ez mind a megmenekedésünkre szolgáljon. Hogy aztán valóban eljussunk a jövőbe, és onnan visszatekintve el tudjuk mondani a múltat. Isten ebbe az örökké valóságba von be bennünket. De ez nem megy másként, csak meghajlással és leborulással. Én kívánom, hogy ez a bóheti szakasz legyen egy ilyen leborulás. Szólítson fel minket arra, jöjj! Jöjj! Lásd meg azt, aki az egyetlen. De ne csak lásd meg, hanem legyen a tiéd. Ne csak meghajolj, borulj le előtte.